Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zoltai Tibor hitoktatóval Hézer Luca beszélget. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Kerek Józsi önkéntesünk volt az, aki felhívta a figyelmet a te történetedre itt a Mária Rádióban, és nagy boldogság, hogy ebből egy interjú is lett.
Hát én köszönöm, hogy eljöhettem személyesen a Mária Rádióban. Valóban a Kerek Józsit már elég sok éve ismerem. Egy nagyon különleges története van annak, hogy mi hol és hogyan találkoztunk. Hát abból az apropóból keresett meg, hogy érdeklődött, hogy mi történt velem, és hogyan alakult az életem. Egy nagyon-nagyon érdekes történet az enyém, mert általában mindig mosolygok, és mindig azt mondom, amikor megkérdeznek, hogy hogy érzem magam, hogy boldog vagyok. Manapság nem nagyon divatos dolog, hogy azért egy kicsit visszamenjek a kérdésnek a megmagyarázására, hogy hogyan is ismerkedtünk meg a Kerek Józsival. Volt egy kurzió mozgalom, amelynek a révén én egy börtönkurzió keretében ismerkedtem meg vele, még 2016-ban, mégpedig az első börtönkurzió. Ez egy akkora élményt nyújtott számomra, amely mondhatom, hogy a mai napig is meghatározó élmény. Mindig is hittem Istenben. Mondhatnám azt is, hogy vallásos voltam, hiszen nem szeretem ezt a kifejezést, hogy templomba járás, de hát igazából nagyon sok ember ebben merítette ki a hitét és a vallásosságát, hogy hát én járok templomban. Én ettől egy kicsit több voltam már korábban is, már gyermekkoromban is sokat elmélkedtem azon, hogy vajon mi az életnek az értelme, és igazából miért is vagyunk a világon. De nem tudtam meghatározni azt, hogy mi erre az igazi válasz. Hogy valami magatartás formában rejlik, vagy valamilyen életformában, vagy valamit meg kell tanulni, és el kell sajátítani. Aztán később az életbe bizonyította, hogy mi is az igazi válasz rá.
És mi volt ez az út, amin eljutottál erre a felismerésre?
Hát ez az út az volt, hogy ugye én mindig mondom, hogy boldog vagyok, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a boldogsághoz kell valamiféle anyagi jólét. Én azt hiszem, hogy mindenki így van vele. Nagyon sokan eljutnak addig a pillanatig, amikor azt mondják, hogy hát igen, a boldogság az pénz nélkül nem számít, vagy nem érhető el. Aztán van, aki azt mondja, hogy hát nem kell pénz a boldogsághoz, de azért jó, ha van. Én megtapasztaltam azt, még ha nem is szándékosan, de megtapasztaltam azt, hogy hogyan lehet a boldogságot elérni úgy, hogy semmit nincsen, hogy mindent elveszítesz, hogy nincs pénz, nincs vagyon, és mégis valahogy a szívedben nagyon mélyen egy olyan öröm és olyan boldogság szabadul fel, egy olyan szeretet váltja föl ezt a fajta anyagiasságot, amit nem nagyon lehet megmagyarázni, csak megélni lehet. Egy kicsit magam elé helyeztem Istent, vagy inkább úgy mondanám, hogy én helyeztem Isten fölé magamat, és én azt gondoltam, hogy mindig minden kérésre igennel kell válaszolni, hogy én majd mindent meg tudok oldani. És hát volt ez az ominózus devizahiteles periódus, amikor ugye egy nagyfokú pénzügyi válság kerekedett ki belőle. Hát és ennek a következtében gyakorlatilag olyan helyzetbe kerültem, amikor bármennyire is védekeztem, és mondtam azt, hogy én tényleg csak jót akartam. Ennek ellenére, hát a földi ítélőszék, a bíróság ezt nem így ítélte meg, és hát nagyon komoly büntetést kaptam, és ezért letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. Elég sok következménnyel járt. Hát a jobb történetét gondolom, hogy azért sokan ismerik. Egyszer olvastam, és egy kicsit ilyen kísértetiesen kezdett hasonlítani az én életemhez, mert ugye azt tudjuk, hogy a Jób is elveszítette a vagyonát, elveszítette a családját, gyermekeit, elveszített mindent, sőt a végén még az egészségében is ugye bekövetkezett egy óriási fájdalom. De hát Isten a hűségért és a kitartásáért azért jutalmazta, és a végén ez ugye egy pozitív eredménnyel, egy nagyon szép eredménnyel zárult.
Említetted ugye többször is ezt a boldogságot, amit érzel. De abban a pillanatban, amikor szembesültél vele, hogy itt most nagy a baj, mit éreztél? Akkor is a hithez fordultál?
Hát akkor még inkább. Talán az volt az első olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy mintha éreztem volna, hogy az a hit, amit én eddig is képviseltem, az még jobban elmélyült bennem, és sokan megtérésnek mondják. Én azt gondolom, hogy mivel életünkben, egész életünkben folyamatos megtérésnek vagyunk a szemtanúi, ekkor következett be az első olyan drámai szembesülés azzal, hogy az ember Isten nélkül mennyire porszom és mennyire semmi. Hogy az ember fölépít az életében valamit, és azt gondolja, hogy nem érhet baj, hogy nem lehet semmi probléma. És aztán egyszer csak kiesik a lábad alól minden, ott maradsz egyedül, és megint csak a Jobb történethez megyek vissza, amikor azt mondja a Jobb az elején, hogy mezítelenül jöttem a világra, és mezítelenül is megyek majd el, vagy így fogok távozni. Hát ez eszembe jutott abban a pillanatban, de megint ott volt a remény. Ugye ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy a hit, a remény és a szeretet. A hitem az egyre jobban erősödött, és én akkor meg is fogalmaztam, hogy valószínű, hogy azért következtek be ezek a negatív dolgok és problémák, mert a hitem nem volt elég szilárd, nem volt elég erős. És eszembe jutott a Jézus tanítása, amikor azt mondta, hogy el ne felejtsük, hogy amikor imádkozunk, akkor az ő tanítása, amikor azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Ez a mondat úgy eszembe jutott, és akkor én azt mondtam, hogy akkor itt van most az a pillanat, amikor most mindent félre kell tenni, és egyedül Isten akarata az, aminek nekem eleget kell tenni, és onnantól kezdve én azt mondtam, hogy én semmit nem teszek az ő, hát gyakorlatilag akarata nélkül.
Ez alapján egyébként úgy hangzik, hogy már előtte is elég komoly élő hittel rendelkeztél, mert azok a vendégek, akikkel mondjuk korábban beszéltem, arról számoltak be, hogy élik az életüket Isten nélkül, majd csak lesz valahogy, jön egy nagyon rossz dolog, és hirtelen megtapasztalják, hogy Isten nélkül semmi sem megy. De mintha te már az elején érezted volna, hogy igen, most jön valami nehéz helyzet, de nekem Istennel kell lennem, ahogy eddig is. Csak előtte talán nem volt annyira nagy szükség rá, ha fogalmazhatok így.
Igen, mert hogyha jól vannak a dolgok, akkor az emberek hajlamosak arra, hogy akkor Istentől távolodnak folyamatosan és fokozatosan. Ha nagyon jól mennek a dolgok, akkor Isten nélkül talán gondolják, lehet is élni. De hát van egy nagyon érdekes dolog, én ezen is sokat elmélkedtem még ez előtt, hogy na és mi van akkor, hogyha valakit valami rossz ér? Volt bennem egy olyan, hogy először sajnáltam azokat az embereket, akik valamilyen problémával, nehézséggel küzdöttek. És mivel én sem tartottam magam egy olyan embernek, aki úgy született és úgy élt az életét, hogy mindenféle probléma mentesen, nekem is megvoltak a magam nehézségei, de valahogy, pont ahogy az előbb is beszéltem róla, nekem azért nagyon sokat jelentett a Krisztus követése, és az, hogy én azért oda soha nem jutottam, hogy én tőle úgy eltávolodjak, hogy teljesen elforduljak tőle. De hát a kísértés megvan, hogy azért, ha jól mennek a dolgok, akkor meg lehet nélküle is lenni, gondoltam. De volt valami, ami ezt az Isten szeretetet bennem táplálta, az talán abból gyökerezzik, hogy egészen kicsi gyerekkorom óta mindig arra törekedtem, hogy tudok én örömet okozni másoknak. Hogy tudok én boldogságot adni? Még ha nem is arra tanít Jézus, mert Jézus soha nem mondta, nem szólított fel bennünket arra, hogy legyünk boldogok, de azért sok olyan dolgot mondott, aminek a következményeként, vagy mondhatnám azt is, hogy ajándékaként, kegyelmeként ez a boldogság bekövetkezik. Ő csak azt mondta, hogy legyetek kitartóak, legyetek irgalmasok, imádkozzatok. Én ezt nagyon komolyan vettem. És a mindennapi életben, amikor csak tehettem, én mindenkit nagyon sokat segítettem, rengeteget adakoztam, még akkor is, hogyha nem lehetett volna, mert éppen magamra kellett volna költeni. Nos, ebben nagyon határozott voltam, és nagyon határozott vagyok ma is. Tehát én ezt nagyon-nagyon hiszem, hogy az irgalmasság, a megbocsátás, az embertársi szeretet, ez valahogy nem tud belőlem kimenni, még akkor sem, amikor a legnehezebb körülmények között voltam. Még akkor is odafigyeltem arra, hogy én adjak és ne kapjak. Mert ha én adok, akkor biztos, hogy kapok.
A magánéleted és a hivatásod hogyan változott meg ezután a mélypont után? Milyen volt előtte is? Miben változtál meg? Volt esetleg egy új irány az életedben, ami ekkor kezdődött?
Azt mondhatnám, hogy volt egy álmom, az oltár körüli szolgálatot mindig csodálattal néztem, és próbáltam valamilyen úton, módon ehhez közeledni. mivel családom volt egy lánygyermekem, ezért nyilván nem lehetett már. Konkrét leszek, papi pályát szerettem volna, de hát nyilván ekkor nem lehetett, és hát elég sok akadálya volt, ráadásul akkor még úgy tudtam, hogy az életkor is akadálya ennek. De hát ami megtörtént velem, és ugye említettem az első börtönkurziót, hát ott egy csodálatos dolog történt. Ugye az ember elveszíti a vagyont, elveszíti a családot, gyakorlatilag egyedül maradtam. Ilyenkor az ember nagyon szívesen mesél arról, hogy hogyan élte az addig életét, visszakagyarodik ahhoz, hogy azt az álmát azt sajnálja, hogy nem valósult meg. De ugye mivel azt mondom, hogy én hiszek Istenben, és Isten is semmi sem lehetetlen, azért mindig ott volt a remény bennem, hogy lehet, hogy azért mégis fog ez sikerülni. És ez a börtönkurziónak az első találkozója, ez meg is adta ezt a reményt, ugyanis itt sikerült találkoznom olyan munkatársakkal, akik egyenesen a Székely Püspök atyát kérdezték meg, hogy van egy ilyen elképzelésem is, van-e arra lehetőség, vagy remény egyáltalán, hogy ebből lehet valami. És az ő biztatására elkezdtem nem csak a hitemet erősíteni, nem csak az imádságomat bővíteni, hanem elkezdtem az Esztergomi Tudomány Főiskolán teológiai tanulmányokat folytatni. Hát persze ezt most így kijelenteni nagyon egyszerű és könnyű, de hát ezt olyan körülmények között végeztem, ami mondhatnám, mikor az embert kiteszik olyan akadályok elé, amivel azt akarják elérni, hogy semmi ne sikerüljön. Na most ennek következtében én azért ezt becsülettel végigcsináltam, és hát megint visszatérek ahhoz a ponthoz, a jó történet ez, amikor én azt mondtam egyszer, hogy már csak az egészségem nem szenvedett csorbát, és ugye a család vagyon elvesztése után abban még örültem, hogy nincs probléma, de sajnos bekövetkezett ez is. Másfél évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra egy szívinfarktuson estem át. Nem tudtam, hogy az. Egyszerűen besétáltam egy ügyeletre, és ott dőlt el, hogy mi történt, és azonnal vittek, és műtőasztalra kerültem. Én akkor is mosolyogtam, és rózsafűzét próbáltam imádkozni, de arra emlékszem, hogy ilyen kicsit kábultan, nehezen tudtam mormolni csak a szöveget, de valahogy éreztem, hogy Isten jelen van akkor is, és mivel az imádság jutott eszembe első pillanatra, valami olyan érzésem volt, ha itt nem következett be azonnal, hogy az Úrhoz távoztam, és nem találkozom vele még, akkor itt valaminek majd történni kell. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan tovább. A végeredmény az egy csodálatos dolog lett, ami megváltoztatta teljesen a további sorsomat. Hát ugye ott voltam a betegség megkezdésekor, vagy a betegség kialakulásakor abban az állapotban, hogy a diplomám még nem volt befejezve. Ugye szolgálni, munkálkodni, ahol dolgoztam, az nem kifejezetten a hitre épült, bár mindenképpen egyházi fenntartású intézménynél dolgoztam, de mégsem igazi szolgálat volt, amiről én álmodtam. És aztán, amikor kijöttem az intenzíven, és Istennek hálát adtam, hogy sikerült, és egy új életre születtem valóban még egyszer, hiszen a keresztség után, ugye a keresztségben már egyszer új életre születtünk, de most mégis újjászülettünk, mégis újjászülettem. Ennek nagyon örültem, és innentől kezdve mondhatom azt, hogy annyira felgyorsultak az események, hogy csak röviden említsem, sikerült a tanulmányomat befejezni, diplomámat megvédtem, sőt, ezt követően lehetőséget kaptam hitoktatói feladatnak a végzésére, úgyhogy jelenleg nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy az, amiről valamikor álmodtam, hogy én majd gyermekeket arra nevelek, arra tanítok, hogy a hitet hogyan erősítsék önmagukban, és hogy a szeretetet hogyan lehet elmélyíteni. Hát azt gondolom, hogy ez maximálisan sikerült.
Egy dolog még eszembe jutott, amire nagyon kíváncsi vagyok. Ugye történt ez a nagy mélypont az életedben, folytatódott a nehézség, és eljutottál arra a pontra, amire valójában mindig is vágytál, egy szolgálatra. Tehát ha úgy nézzük, akkor a remény talán nem is egy vak remény, hanem valóban megvalósult ez, amit te mindig is szerettél volna. Esetleg vannak olyanok most a környezetedben, barátok, családtagok, akik ezt az utat végigjárták veled, vagy ezt teljesen egyedül tetted meg?
Természetesen vannak. A gyermekem és a testvérem, édesanyám, hát ők mind végig mellettem voltak. azt gondolom, hogy azt a fajta szeretetet, amit tőlük kapok, ez mintája annak a szeretetnek, amit egyáltalán szülő, testvér vagy gyermek adhat egymásnak. Ez végtelen megnyugtatott, és hát óriási erőt adott. Másfelől a kurziós munkatársak, tehát a kurzió mozgalom, akik bent voltak az első alkalommal, nem hagytak engem magamra, mert mondhatom azt, hogy volt olyan testvér, aki 37-szer látogatott meg. De nem is akarok neveket mondani, mert nem szeretnék bárkit is megsérteni azzal, hogy most esetleg kihagyom a nevét, de talán így összefoglalva, hogy azok a munkatársak, akikkel mai napig is kapcsolatban vagyok, és mai napig támogatnak minden tekintetben, ők megértették azt, és fölismerték bennem talán azt, hogy nem egy megjátszott és egy eljátszott szerepről van szó, hanem valóban az én hitem, az teljesen őszinte, az én hitem az maximálisan a kitartásomnak köszönhető, hogy ez így van. Én meg nekik köszönöm, hogy mellettem voltak és mellettem vannak, mert ha ezek a munkatársak nem lettek volna, akkor nyilvánvaló, hogy Istennek biztos megvolt a terve, és tudjuk, hogy ez volt a terve. Nem is akarok abba belebonyolódni, hogy mi lett volna, hogyha nem. Én azt gondolom, hogy Isten előtt mindig ki van terítve szépen mindenkinek a sors, és ő tudja, hogy kivel mi a célja, még akkor is, hogyha nem egyenes út vezet ehhez a sikerhez. Volt, aki azt mondta, hogy egy sikertörténet, én azt mondom, hogy igen, de azt nem tudjuk, és nem a mi jogunk eldönteni, hogy ez a siker, ez hogyan érünk el, vagy ezt a célt hogyan érjük el. Van, akinek sikerül nyíregyenesen, van, akinek mélységeket kell megélni, de pont azért, mert lehet, hogy olyan próbatételek, ezek a próbatételek lehet, hogy szándékosak, sőt, hiszem, hogy azért vannak, hogy azt a próbát kiálljuk, amit Isten elénk tesz.
Most a jelenlegi élethelyzetedben mik ezek a legnagyobb próbatételek?
Hát a legnagyobb próbatételek közé az tartozik, hogy a mai világunkban ezt a mosolygós és boldog látásmódot, amivel én rendelkezem, ezt nagyon nehéz úgy megértetni az emberekkel, hogy ne legyen őszinte. A általam oktatott gyerekeknek, ugye én óvodástól egészen mondhatom, hogy a felnőtt keresztelés felkészítésig, bérmacsoportnak a felkészítése, első áldozók készítése. Szóval elég széles az életkor. Ezek között én azt találom a legnehezebbnek, ami talán a legszebb is egyben. Meg kell tudni mutatni őszintén azt a példát, hogy hogyan kell a nehézségeken úrrá lenni, és hogy hogyan van jelen Isten a mi életünkben, a mi mindennapjainkban. Sokszor sokan arra gondolnak, hogy valami nagy tettet, valami nagy dolgot kell végre hajtani, vagy véghez vinni, és amikor azt látják, hogy igazából csak az Isten akaratát kell elfogadni, és csak azt kell elfogadni, hogy az, ami bennem van, azt merjem felvállalni, és merjem átadni az embereknek, azt a szeretetet tudjam továbbadni. Én azt gondolom, hogy azért nehéz, mert nem tankönyvszerűen szeretném ezt átadni. Ez nem olyan, mint egy bármilyen más tanóra, amikor egy képletet mondjuk például felírok, és meg kell tanulni. Én mindig azt mondom mindenkinek, bárkivel találkozom, hogy adja önmagát. Én nem egy lexikális tudást akarok átadni. Én mondhatnám stílusosan a János evangéliumának ide vonatkozó idézetével, hogy én példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Azt, amire Jézus tanított bennünket. Csak azt tegyük meg. És hogyha olyan életet élnek, amit én élek, és azt látják, hogy ettől én mosolygok, és én ettől boldog vagyok, akkor én abban bízom, hogy ez egy jó út, és ezt ők is fogják követni.
Bízunk benne, hogy a Mária Rádiónak a hallgatói is meghallották ezt a nagy boldogságot, ami a hangodból sugárzik, és követni fognak téged ezen az úton, mert nagyon tanulságos ez a történet, hogyha más nem, tényleg arra gondol az ember, hogy amikor a kétségbeesés szélén vagyunk, akkor is Istent kell hívnunk segítségül, mert egyedül ő az, aki segíteni tud. Legyünk bármennyire is kétségbeesettek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezt a kis részletet az életedből. Isten áldása kísérjen téged a munkád során.
Én is köszönöm szépen, Isten áldja a rádió hallgatóit is.